Bővülő kínálat, mérséklődő kockázat, csökken a fosszilis energiahordozók világpiaci ára. Tavaly idehaza megduplázódott a leadott újrahasznosítható hulladékok mennyisége. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Várhatóan pénteken Alaszkában tárgyalóasztalhoz ül az amerikai és az orosz elnök. Már a találkozó bejelentésére is pozitívan reagáltak a piacok, a kőolaj és a földgáz árában is csökkenés mutatkozik. Az ár mérséklődését azonban más tényezők is hajtják, mondta az Energiavilágnak Plecser Tamás, az Erste olaj- és gázpiaci elemzője.
Azt gondolom, hogy az európai, illetve a globális energiapiacokat tényleg ez a Putin-Trump találkozó az, ami most a legjobban izgatja. Ugye ez most a péntekre kiírt találkozó, és az ezzel kapcsolatos megegyezés alapvetően meghatározhatja például a globális kőolajárakat, de akár az európai földgázárakat is. Az látszik egyébként a piacon, hogy az árak valamelyest enyhültek arra a reményre, hogy itt tényleg lehetséges valamifajta akár tartósabb megegyezés. A kőolajárak gyakorlatilag tovább süllyedtek, ami hát részben ennek a megegyezésnek, részben annak köszönhető, hogy az OPEC Plus is az elmúlt néhány hónapban jelentősen növelte a kínálatát. Gyakorlatilag a 2023-ban elfogadott ilyen önkéntes 2,2 millió hordó per napos termelés csökkentést teljesen visszafordította az OPEC. Ez azt jelenti, hogy az a 8 tagállam, aki 2023-ban döntött erről a napi 2,2 millió hordós termelés csökkentésről, ez a 8 tagállam gyakorlatilag szeptembertől kezdve ugyanezt a mennyiséget újra a piacra dobhatja és termelheti.
Azon túl, hogy az eszkalációs kockázat, a háború okozta kockázat kiárazódik, vagy kiárazódhat egy pozitív Trump-Putyin megállapodás után, közvetlenül a kínálatra hatással lehet-e ennek a folyamatnak? Mert hogy a gázpiacon és a kőolajpiacon is Oroszország most háttérbe szorult.
Hát gyakorlatilag az, hogyha sikerül ugye megállapodni Oroszország és az Egyesült Államok között, az okozhatja ugye azt, hogy magákat a szankciókat, ami az olaj és gáz exportot érinti, az teljes mértékben visszavonhatja az Egyesült Államok. Ez pedig önmagában jelentheti azt is, hogy az orosz kínálat valamelyest nőhet, illetve adott esetben sokkal könnyebben elérheti a világpiacot. Tehát ez jelenthet egy jelentős árcsökkentést, hiszen azt jelenti, hogy nagyobb mennyiségű orosz kőolaj jöhet a világpiacra, illetve ennek az elérhetősége sokkal könnyebb lesz. Másrészt a piac annak is nagyon örül, hogy újabb szankciók nem érkeznek az orosz olajjal szemben. Ugye az látszott nagyon jól még idén januárban a Biden kormányzat utolsó akciójaként, hoztak olyan intézkedést az amerikaiak, amelyek másodlagos szankciók voltak, illetve magukat az olajat vásárló államokat és a kereskedőket sújtotta, és látszott az, hogy ennek azért van hatása. Tehát az, hogy ilyen másodlagos szankciók nem lépnek az orosz olajjal szemben, ha lesz megállapodás itt most pénteken, az azt is jelenti, hogy az orosz olaj kínálat valószínűleg rövid távon nem fog csökkenni, nem fognak bekövetkezni olyan szankciók, amely miatt ez a kínálat jelentősen visszaeshet.
Mennyi idő alatt állhat helyre az orosz export abban az esetben, hogyha a szankciós politika legalábbis enyhül? Szóval mennyi idő kell ahhoz, hogy ez a nyersanyag, akár a kőolaj, akár a földgáz meg tudjon jelenni a világpiacon, és jelentős hatást gyakoroljon az árakra? Hetek, hónapok?
Én azt gondolom, hogy ez viszonylag gyorsan megtörténhet. Persze kérdés az, hogy mondjuk az amerikai szankciókat követik-e például az európai szankcióknak a feloldása. Ugye az Oroszországnak az Európai Unió volt a háború megkezdése előtt, vagy a 2022-es invázió megkezdése előtt a legfőbb piaca. Tehát ide adták el az oroszok kőolajukat, ezek kőolajtermékeiket elsősorban. A kérdés az, hogy az Európai Unió ezen változtatni akar-e mondjuk amiatt, hogy az Egyesült Államok a szankciós politikájában fordulatot tesz. Igazából én azt látom, hogy a piac viszonylag gyorsan vissza tud állni, hogyha a jogi környezet ezt lehetővé teszi.
Csak ugye ezzel párhuzamosan Donald Trump kötött egy megállapodást az Európai Unió nevében tárgyaló Ursula von der Leyennel, hogy évente 250 milliárd dollár értékben vásárol a közösség energiahordozókat a következő 3 évben, ami viszont azt jelenteni, hogy ha az Európai Unió növelné a behozatalát, akkor nem feltétlenül Oroszország irányából. Vagyis ez pont az ellenkező irányba hatna.
Igen, ez valóban így van, ráadásul ez a 250 milliárd dollár éves szintű import elég lehetetlennek tűnik a mostani feltételek mellett. Gyakorlatilag a jelenlegi állapotban kb. 75 milliárd dollár értékű kőolajat, kőolajterméket, cseppfolyós földgázt, illetve kőszenet vásárol az Európai Unió az Egyesült Államoktól. Nagy bővülési lehetőség egyedül az LNG, tehát a cseppfolyós földgáz területén van, de ez is mondjuk azt jelenti, hogy ha mostani árak maradnak, én körülbelül mondjuk egy ilyen 100 milliárd dolláros szintet látok reálisan elérhetőnek. Tehát ez a 250 milliárd dollár az akkor érhető mondjuk csak el, ha az árak jelentősen nőnek. És való igaz az, hogy ha Oroszország visszakerülhet erre a piacra, akkor az Európai Unió esetében ez inkább azt jelenteni, hogy újra diversifikálunk mondjuk keleti irányba, tehát valószínűleg kevesebb amerikai alapanyagra és erőforrásra lesz szükségünk.
Az Amerikából érkező cseppfolyósított, tehát hajókon érkezett földgáz fel tudja elvenni árban a versenyt egy esetleges, vezetékes orosz szállítással?
Hát ha teljes költséget nézzük, akkor az orosz vezetékes értékesítés és annak az importja, annak jóval kisebb költsége van azért, mint az amerikai cseppfolyós földgáznak. Hozzá kell tennem azt, hogy a mostani európai földgázárak mellett, ami ugye mondjuk olyan 34-35 euró per megawattóra, mind az amerikai cseppfolyós földgáz, mind az orosz vezetékes földgáz komoly nyereséggel bír. Ez igazából a kérdés akkor lenne érdekes, hogyha mondjuk ez a mostani földgázár mondjuk fele ekkora lenne, tehát egy 15-20 euró per megawattóra költségszint lehet valószínűleg az, ahol az amerikaiaknál már ez mondjuk egy nullszaldót hozna a jelenlegi amerikai gázárak mellett. A mostani árak mellett mindkét fél nagyon jelentős hasznot ér el, költségben egyébként az oroszok a meglevő infrastruktúra miatt, és amit ugye nem kell gyakorlatilag az ő földgázukat cseppfolyósítani és átszállítani hajón, ez valamilyen olcsóbbat jelent, mint az amerikai LNG.
Mekkora befolyása van, illetve mekkora befolyása lehet az amerikai kormányzatnak az exportra? Mármint, hogy kinek adja el az amerikai kitermelő a cseppfolyósított földgázt?
Ugye közvetlen befolyása nincsen, tehát olyan nem szokott történni, hogy az amerikai kormány megmondja egy privát kézben lévő amerikai cseppfolyós földgáz ellátó vállalatnak, hogy már pedig te ennek és ennek a vállalatnak add el a te cseppfolyós földgázodat. Azonban az, hogy az amerikai kormányzat hogyan politizál, kivel van külpolitikailag jóban, az mindenképpen meghatározó lehet, hiszen az amerikai vállalatok is abban érdekeltek, hogy lehetőleg a legmagasabb áron és a legkisebb kockázat mellett adják el a cseppfolyós földgáz terméküket. Az Európai Unió az egy nagyon jó célpontja egyébként az amerikai cseppfolyós földgáznak. Ugye itt nagyon megbízható vevők vannak, nagy piacról van szó, és alapvetően jó árak vannak globálisan. Ráadásul van még egy előnye is, hogy fizikailag is sokkal közelebb van, mint mondjuk az ázsiai piacok. Ez azért fontos így az LNG esetében, az LNG szállításoknál a fizikai távolság egy fontos szempont, ugyanis minél nagyobb a fizikai távolság, annál inkább csökken az a volumen, amit át lehet szállítani, hiszen útközben ezt a terméket hűteni kell, így egy pici része a szállítmánynak elveszik. Tehát a fizikai távolság miatt is az Európai Unió egy sokkal jobb célpont mondjuk az Egyesült Államok LNG gyártóvállalatainak, mint mondjuk a távol-keleti piacok.
Az előrejelzések szerint mennyivel nőhet a következő években az Európai Unió földgázigénye, illetve akár kőolajigénye? Mert ugye 500 milliárd köbméterről csökkent 10-20%-kal a felhasználás a 27-ek szintjén az elmúlt években.
Jelentős növekedésre biztos, hogy nem kell számítani, valószínűleg néhány százalékos növekedés lehet 2030-ig, onnantól kezdve az előjelzések szerint azonban jelentős, drasztikusabb csökkenés is lehet az európai földgázigényben, elsősorban a megújuló energia termelés kiépülése miatt. Tehát rövid távon egy enyhe emelkedés lehet, utána pedig inkább egy jelentős csökkenés. Kőolaj esetében pedig gyakorlatilag most már 20 éve egy csökkenő trendet látunk, tehát 20 évvel ezelőtt egy 30-40%-kal több kőolajat vásárolt és használt az Európai Unió, mint ma. Úgyhogy a kőolaj esetében valószínűleg ez a csökkenő trend maradhat, földgáz esetében egy rövid távon lehet egy enyhe emelkedés, majd utána egy komolyabb csökkenés. Nyilván egyébként ezek a számok függenek attól is, hogy még milyen módon alakul az Európai Unió gazdasági aktivitása.
Akkor tulajdonképpen ez a megállapodás, ez inkább egy vágy mind két fél részéről, mint sem a beteljesíthető valóság? Mert hogy az Unió nem használ sokkal több gázt, az árak vélhetően lefelé mennek, miközben sokkal többet kellene venni, vagy árban, vagy mennyiségben.
Igen, ez pontosan így van, ez inkább egyfajta amerikai vágyálom, egyfajta kiegyenlítése lenne amerikai oldalról annak a egyensúlytalanságnak, ami ugye a külkapcsolatokban van, amire hát ez a válasz született amerikai oldalról, de én azt gondolom, hogy ez inkább vágyalom, mint realitás. Kérdés az, hogy egyébként ennek az egész megegyezésnek, ami létrejött, ennek mekkora része az, ami mondjuk későbbiekben visszakérdezhető, illetve melyik az a része, amit de ugye hivatkozhatnak a politikusok. Nekem úgy tűnt ebből a megállapodásból, hogy ez inkább egyfajta szándékot próbált amerikai részről megmutatni, hogy európaiak, tőlünk vegyétek meg ezeket a fosszilis energiaforrásokat, nem mástól, ezzel is csökkentsétek azt a külkereskedelmi deficitet, ami az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok között fennáll.
Milyen gázárra számítanak a következő hetekben, hónapokban, ami persze jelentősen függ attól, hogy miben állapodik meg, egyáltalán születik-e megállapodás Donald Trump és Vladimir Putyin között, de ugye az elmúlt egy év csúcsához képest nagyjából a felért adják most a gáztőzsdén a földgázt, egy éves mélyponton van az európai gázár. Szóval mire lehet számítani a következő hetekben, hónapokban, akár az év végén?
Én azt gondolom, hogy rövid távon nagy változás nem várható. Tehát maradunk ezen a mostani 30-35 euró per megawattórás gázár szinten az Európai Unióban. Ugye itt ami nagyon fontos tényező az az, hogy fel kell töltenünk a tárolóinkat a szükséges 90%-ra november 1-ig. Ebben egyébként időarányosan az elmúlt két évhez képest lemaradásban van az Európai Unió, de szerencsére az utóbbi két hónapban azért ez a lemaradás csökken. Jelenleg olyan közel vagyunk a 70%-os feltöltöttséghez, tehát gyakorlatilag november 1-ig elérhető ez a 90%. Ami tulajdonképpen számunkra egy szerencsés változás, hogy az ázsiai LNG kereslet, különösen a kínai LNG kereslet jóval gyengébb volt idén, mint amire korábban számítottak, és ez tulajdonképpen lehetővé teszi a cseppfolyós földgáz oldalról, az Európai Unió megkapja azokat a mennyiségeket, amire szüksége van, anélkül, hogy az árak nagy mértékben emelkedtek volna. 2026-ban egyébként én úgy vélem, hogy a mostani árakhoz képest alacsony árak lesznek, főleg azért, mert az amerikai LNG kínálat kezd felfokozódni, az év végével újabb LNG terminálokat adnak át az Egyesült Államokban, ez pedig valószínűleg egy többletkínálatot fog majd 2026-tól jelenteni.
És a kőolaj piacán mire lehet számítani? Ugye az elmúlt hónapokban volt 75, 76, 77 dollár is, most egy hullámvölgyben 66 dollár körül van. Mehet ennél lejjebb? Vagy inkább ez az ön által korábban mondott 70-80 dolláros szint az, ami irányadó lehet?
Az előrejelzések szerint egyre nagyobb túlkínálat kezd lenni a globális kőolajpiacon, részben a már említett OPEC plusz kínálatnövelés miatt, illetve amiatt is, hogy a globális gazdasági aktivitás elsősorban a trumpi gazdaságpolitika miatt kezd lassulni. Tehát ez a két tényező alapvetően azt jelentheti, hogy a negyedik negyedévben akár 1 millió hordó per napos többletkínálat is lehet a piacon. Amit nagyon nehéz megjósolni, az a geopolitika, amely említett ugye Putyin-Trump találkozó, illetve adott esetben Irán helyzete. Tehát ez a két tényező jelenti mondjuk azt a megjósolhatatlan tényezőt, ami megfordíthatja ezt a folyamatot. De ha ebben nem lesz jelentős, drasztikus változás, én azt gondolom, hogy alapvetően inkább lefele fogunk menni, tehát év végével inkább a 60 dollár körüli Brent árra számítok, tehát lefele mutató kockázatok jelenleg nagyobbak, mint ami a felfelé mutató kockázatok a piacon.
És akkor nézzük idehaza, a MOL közölte második negyedéves eredményét, amely szerint az adózás előtti eredmény 56%-os csökkenést mutat az előző év azonos időszakához képest. Miért ez a csökkenés?
Hát két dolgot emelnék ki, egyrészt operációs, tehát működési oldalról picit gyengébb lett a MOL, főleg a feldolgozás kereskedelmi üzletág gyengébb teljesítménye miatt. Itt a MOL elsősorban a gyenge regionális üzemanyagkeresletet okolta azért, hogy a nagy kereskedelmi árései kisebbek lettek, tehát ez a tényező volt az, ami talán leginkább befolyásolta a MOL eredményét negatív irányba. Illetve volt egy másik tényező, volt egy egyszeri 36 milliárd forintos elszámolás, aminek az oka az volt, hogy a MOL még áprilisban megvásárolta a BME fenntartó ZRT-t. Ez a cég az, ami a Budapesti Műszaki Egyetem fenntartásáért és finanszírozásáért felel, és az ebből származó kifizetést egy egyszeri tételként ebben a negyedében elszámolta a vállalat. Ez 36 milliárd forinttal vitte vissza az eredményt.
Ha az egész évet nézzük, akkor mire lehet számítani?
Ugye a MOL menedzsmentje még az év elején közölt egy célt, azt mondták, hogy 3 milliárd dollár úgynevezett tisztított CCS alapú EBITDA eredményre számítanak. Hogy értsék a hallgatók is, ez az EBITDA egy olyan üzemi eredmény, amely amortizáció és értékcsökkenés előtt számolja a cég nyereségét. A MOL az első fél év során valamelyes több mint másfél milliárd dollárnyi tisztított CCS alapú EBITDA-t ért el. Én azt gondolom, hogy az év második fele, bár nagyon komoly kihívásokkal teli, valószínűleg lehetővé teszi, hogy a MOL eléri ezt a 3 milliárd dolláros célkitűzést. Az viszont tény, hogy az utóbbi hetekben jelentős kockátok léptek fel, elsősorban a kőolaj és földgázárak területén, illetve a petrolkémia, ami még továbbra is nagyon gyenge a MOL tevékenységén belül.
Az üzemanyagárakról, a hazai üzemanyagárakról bármilyen előrejelzést lehet, érdemes most tenni?
Hát én azt gondolom, hogy ha az az előrejelzés helyesnek bizonyul, hogy azért csökkennek az árak, és mondjuk az év végével inkább a 60 dolláros Brent típusú kőolaj lesz, az azt is jelenti, hogy a magyar üzemanyagárak is némileg enyhülhetnek az év végével. Mondjuk egy 10-15 forintos csökkenés azt gondolom, hogy benne van az árakban. Nyilván egyéb tényezőktől is függ ez, például attól, hogy a kőolaj termékárak hogy alakulnak a kőolajhoz képest, illetve hogy a forint árfolyama miként alakul a dollárral szemben. De azt gondolom, hogy ezekben talán olyan jelentős változás nem lesz, akkor valószínűleg ez a üzemanyag árcsökkenés ez bekövetkezhet a piacon.
Lecser Tamást, az Erste olaj- és gázpiaci elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Tavaly megduplázódott idehaza a leadott újrahasznosítható hulladék mennyisége, részben a MOHU kampányainak is köszönhetően. Augusztusban pedig akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megfelelő helyen adja le a feleslegessé vált holmiát. Várkonyi Gyula kérdezte Ozoli Gábort, a MOHU szóvivőjét.
Magyarországon több száz hulladékudvar működik, és mióta a MOHU működése elindult, azóta megkezdődött ennek a hulladékudvar hálózatnak a modernizálása, a fejlesztése. Ennek az egyik fontos lépése az, hogy a korábbi hulladékudvarok felszereltségét, elérhetőségét fejlesztjük. Elindult egy egységes digitális rendszer, ami követi a hulladékudvarba bevitt hulladékoknak az útját. Ez azért nagyon fontos, hogy lássuk, hogy adott hulladékudvarban mi kerül be, milyen típusú szemét, azt ugye ott lemérik. Ott a kollégák segítenek abban, hogy ezt melyik konténerbe kell berakni, és fölvezetik ezt az adatot egy központi adatbázisba. Tehát az újrahasznosítható iparnak lesz egy nagyon fontos adatbázis arról, hogy mikor, hol, mennyi hulladékat adunk rá. Ez ugye nagyon fontos, hiszen a hulladék egy érték. Abban mindig van újrahasznosítható rész. Ez nagyon fontos, hogy újrahasznosítsuk, hiszen az egyik EU-s cél az, hogy a lerakást azt csökkentsük. Jelenleg Magyarországon a szemétnek a felét majdnem lerakjuk, majdnem mint egy 50%. Ezt le kell csökkenteni az ötödére, 10%-ra 2035-ig. Ugyanakkor az újrahasznosítást, az pedig a duplájára kell, több mint a duplájára kell megnőni, 65%-ra kell növelni 2035-ig. Ennek az első lépése nyilván az, hogy az otthonunkban szelektálva gyűjtjük a hulladékot, de mondjuk, ha felújítottuk a fürdőszobánkat, vagy kifestettük mondjuk a gyerekszobát, és otthon maradtak ezek a régi festékes dobozok, akkor a legjobb megoldás az, hogy megnézzük, hogy hol van a közelünkben a hulladékudvar, a MOHU oldalán, megnézzük, hogy ez mikor van nyitva, le lehet adni ott, mert sajnos még azért nem teljesen egységes, hogy hol mit lehet leadni. Érdemes mindig megnézni a MOHU oldaláról kiindulva, hogy a hozzánk közeleső hulladékudvarba mit lehet leadni, és elviszük oda, ahol azt ingyenesen leadhatjuk. Tehát ez egy ilyen ingyenesen használható szolgáltatás, ott le lehet adni, és akkor a festékes doboz az jó helyre kerül, nem kerül bele a kukába, vagy rosszabb esetben ugye van olyan is, amikor sajnos kikerül a patakpartra, vagy pedig az erdőkbe. Az elkövetkezendő 10 évben terveink szerint még azért legalább 80 új hulladékudvart fogunk nyitni. Esztergomba is már van például egy ilyen hulladékudvar, ahol több mint 40 féle hulladékot lehet leadni, teljesen ingyenesen. A hulladékudvar, ennek az új fajta, például az esztergomi hulladékudvar, az annyira népszerű ott a környéken, hogy meg is kellett növelni a nyitvatartást. És az is egy nagyon fontos újítás, hogy ma már, nem úgy, mint régen, amikor csak a környékünkbe vagy a hozzánk tartozó hulladékudvart használhattuk lakosként, ma már, mióta MOHU van, azóta elég egy lakcímkártya, és bármelyik hulladékudvart használhatjuk az országban. Azért volt szükség fejlesztésre, hiszen a hulladék útjának a követés az egy nagyon fontos része annak, hogy a hazai hulladékgazdálkodás megfelelően működjön. Tudjuk, hogy hol, mikor, mennyi hulladékot adunk rá, és akkor már tud tervezni az újrahasznosítási ipar is, illetve hát a környezetünket egy hatalmas tehertől óvjuk meg azzal, hogy megfelelő helyre kerül a hulladék, a szelektálható hulladék, nem pedig be a kommunális kukába. Viszont korábban a MOHU-t megelőzően, még a 2020-as évek elején Magyarországon előfordult az, hogy például egy hulladékudvarba kockás papíron vezették a bevitt hulladékokat. Ugye ilyenkor sajnos nem, vagy pedig nagyon nehézkesen valósul meg az, hogy ezt az egész adatbázist követni lehessen. Tehát a MOHU-nak egy nagyon fontos célja az, hogy ez központilag, országosan követhető legyen. És egy nagyon jó eredmény az, hogy mióta elkezdődött ez a modernizálás, azóta több mint 130%-kal megnőtt azoknak a hulladékoknak az aránya, amiket leadtak hulladékudvarban, és újra hasznosíthatóak. Vagyis megduplázódott, alig ez adta másfél-két év alatt, az a szám, ami egyébként korábban a kommunális kukába végezte, vagy máshol, most már ezt bevitték az emberek a hulladékudvarba, és újra lehet hasznosítani.
A kedvező számok mögött mi állhat, az emberek környezettudatossága, a javuló infrastruktúra, vagy pedig a MOHU tájékoztató kampányai?
Nagyon fontos az, hogy az emberek használják azokat a környezettudatos megoldásokat, amikre van lehetőségünk. Ez egyértelműen kiderült Magyarországon. Ugye erre mi egy kampányt is indítottunk, és ez a mostani kampány is arról szól, most van egy aranykuka kampányunk, aminek keretében egy hónap alatt augusztusban Magyarország több hulladékudvarába ellátogat egy aranykuka, és ott egy QR-kóddal összeget lehet nyerni, egy nagyobb összeget, akár több százezer forintnyi összeget, de ez is csak egy része annak az edukálásnak és annak a kampánynak, ami nagyon fontos, hogy eljusson az emberekhez. És azt látni, hogyha az emberek találnak jó hulladékudvart, ahol tényleg le is tudják adni azt a hulladékot, ingyen oda tudják szállítani, és nyitva van, akkor azt fogják használni. Nyilván nagyon sok fejlesztésre van még szükség, de az egyértelmű, hogy elindult egy folyamat, az esztergomi hulladékudvar is ennek a bizonyítéka, illetve az a plusz 130%, ami az elmúlt időszakban került hozzá ezekhez a hulladékokhoz, ami azt jelenti, hogy most már van egy egyre javuló megoldás. Megnézzük, hogy hol van a közelben a hulladékudvar, milyen hulladékot tudunk ott leadni, mikor van nyitva, oda megyek, és én ingyenesen le tudom adni, hogy segít nekem abban a hulladékudvar kollégája, hogy ezt melyik konténerre berakjam, berakom abba a konténerbe, és innentől már bekerül egy olyan rendszerbe, amikor ez adminisztrálva van, és látja a hazai rendszer, hogy igen, a régi bútoromat most ide vittem el, a faanyagot leadták ebbe a hulladékudvarba, bekerült ebbe a konténerbe, és újra lehet belőle bútort csinálni, vagyis megvalósul a körforgás. A körforgásos gazdaságot erősítjük ezzel. Egy régi mikrohullámú sütő is nagyon rossz gyakorlat volt, de korábban azért sajnos volt arra is példa, hogy ezt egyszerűen valaki belerakta a kommunális kukába, a fekete kukába, sőt, ugye mindannyian tapasztaltuk sajnos Magyarország útjain, Erdeiben, hogy azért látni olyat, hogy ki van dobva egy régi mosógép, egy régi hűtőszekrény, vagy egy régi mikrohullámú sütő, ami nagyon-nagyon rossz, hogyha ez kikerül illegális hulladékként a természetbe. Tehát, hogyha valaki ezt már elvitte mondjuk az erdő szélére, akkor ahelyett simán elvihette volna egy közeli hulladékudvarba, ahol ugyanúgy ingyenesen le tudja azt adni.
Ozoli Gábort, a MOHU szóvivőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energia Világa az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!